153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társaim Noszvajról, hatalmas öröm számomra régi kedves ismerősök, barátok, Nagy Lászlót és kedves feleségét, Nagyné, Drizner Zsuzsannát köszöntöm szeretettel a Zoom túlsó végén. Sziasztok!
Szervuszág! Köszöntjük a hallgatókat
szeretettel! Készült már veletek beszélgetés interjú, és nagyon-nagyon sokan meghallgatták utólag is. Nagyon röviden dióhéjban, hiszen ez azért évekkel ezelőtt történt, hogy gyakorlatilag az ellenkezés házában mentálhigiénés feladatokat láttok el. Laci úgy fogalmazta néhány perccel, hogy tulajdonképpen amiben segítetek az embereknek, akik hozzátok mennek, az az elme diakóniája. És ma egy könyvről fogunk beszélgetni, ami 17 év után egy újabb könyve Lacinak. Az a címe, hogy Magamra ébredés, de látom Laci arcán, hogy ezt szeretné elmagyarázni, hogy mi is ez az elme diakóniája, és mi is az, amivel tulajdonképpen Zsuzsával együtt foglalkoztok nagy örömmel, nagy sikerrel, és ahol én is voltam már kétszer.
Hát elég nagy kihívás elmondani, mi az elme diakóniája, mert az elme nyelvén kell megfogalmazni azt, hogy hogyan lehet egy picit az állandóan száguldó, minősítő és kommentelő elménk számára, vagy a lényünk számára egy pillanatnyi szünetet megteremteni, és afelé emelkedni, aki minden bizonyos nézőpontokból értelmez. És ahogy az elengedés házában, a saját életünkben és az emberekkel, akiket kísérünk, tapasztaltuk, hogy egyre jobban kristályosodik ki az életünk során az a nézőpont köteg, ahonnan nézve tudjuk szemlélni az életet, magunkat és mindent, ami körülvesz bennünket, amik egyre inkább behatárolttá tesznek bennünket. És amikor ez a gűzgúzsba kötöttség elkezd fájni, akkor van szükség igazából egy olyan melléállásra az embernek, hogy egy picit ezt a saját múltjából történő önértelmezését, amit mi csak a múltosnak nevezünk a könyvben is, így nevezünk, hogy a múltos, aki bennem él, ugye van például egy gondoskodó Rebekánk is, hogy ő jó rész az élethez való viszonyulása a gondoskodó síkon történik, hogy egy picit teret teremteni arra is, hogy ne ez az állandó értelmezési mező lengje őt körül, hanem egy picit kilépve belőle, rápillantson arra, hogy vannak még más nézőpontok, vannak még más lehetőségek is az életben.
Szerintem fantasztikus dolog, amit csináltok. Én tudom, hogy hosszú évekkel azelőtt már találkoztam a elengedésháza névvel, mielőtt hozzátok kerültem, és már akkor megragadott, tehát hogy én azt gondolom, hogy tényleg olyan megkötözöttségekben, és most nem a szenvedélybetegségekről beszélünk, hanem általában mindenről, tehát olyan lelki problémákban vagyunk, amiből kilépni, szabadságot szerezni. Ugye az írói álnevet, hogy így mondjam, Téradó László a könyvben, tehát ez jól szemléltető, hogy igazából egyfajta szabadságot szeretnél adni az olvasóknak, meg gondolom ez, ahogy elmondtad, ez a feladatotok, hogy erre szegődtök tulajdonképpen az elengedés házában. Kezdjük ott, hogy mi is a célotok ezzel a könyvvel? Nem is olyan rövid lett, hiszen 252 oldalas. Kinek szánjátok, és mi a célja, vagy mi a célod, Laci, vele?
Tulajdonképpen ebben az elmúlt 55 évemnek a tapasztalata benne van, és akinek szánom, az igazából az, amit talán a mai ember fogalommal lehetne leírni, hiszen nincs olyan ember, akinek speciálisan szánnám, hanem hordozunk mindannyian különböző nézőpontokat, de mégis meghatározva egy mai kultúrától, és az a kultúra igazából, ha ma emberét kéne megnézni, egy 2000 évvel ezelőtti embertípushoz képest, azért azt lehetne mondani, mi az elme embere vagyunk. A túlpörgött elmének az embere. Az elmét, amire használjuk, az jó részt a kontroll. Tehát nyilván vannak olyan pillanataink, amikor racionálisan meg kell állapítani, hogy mit kell bevásárolnunk, vagy egy házat fel akarunk építeni, mi kell ahhoz. De ha megnézzük, hogy mennyit kommentelünk, hogy mennyi mindenről véleményezünk, írásban, szóban, gondolatban, megnyilvánulatlanul is, akkor azt látjuk, hogy szinte meg sem áll. És igazából az elengedés háza és az ezzel kapcsolatos terek is azt a lehetőséget teszik fel, vagy teszik lehetővé, hogy picit távolodjunk el ettől az elmétől. Figyeljük meg ezt az elmét, ennek a működését. Figyeljük meg, hogy tényleg az vagyok-e, amit ez az elme sugal. Csak az a nézőpont lehetek-e, amit ez nekem megmagyaráz. Hiszen egy kisgyerekre ránézünk, egy pár hetesre, akkor még az idős embert is elönti a csodálat, mert abban a pici gyermekben benne van minden potenciál, minden lehetőség. Bármi lehet, bármi fejlődhet. Egy fiatalnál már tudjuk, ugye pályaválasztási tanácsadáskor, hogy mifelé orientálódhat, ott már szűkülnek az utak, és utána a tehetsége, az akkori kreativitás, ami meghatározza, hogy körülbelül felnőtt korára mivé fejlődik ki. De minél inkább megyünk előre az időbe, annál nagyobb a behatároltság, és annál kevésbé tudunk gyermekiek lenni. És igazából itt ezt azt a teret szeretnénk visszahozni, ahol önmagunkat legalább olyanként megélhetnénk, mint a kisgyermekek, akik úgy tudnak megélni pillanatot, hogy ne legyen előzetes tudásuk róla. Tehát ez nem azt jelenti, hogy mindent elfelejtünk, hanem lehet egy olyan látás is megtanulni, amikor minden figyelmen kívül lehet hagyni, amit a múltunk behoz az életünkbe. És ez egy tanulási folyamat, és tehát végülis a könyv ezt a célt szolgálja, hogy picikét az elme tehermentesítve legyen, picikét az identitásunk, az azonosulásunk ezzel lazuljon.
Igen, én emlékszem, amikor ott voltam nálatok, valahogy ez annyira megragadt ez a mondat a fejemben, hogy ami arról beszél, amit mondtál, hogy nagyon fejben vagyunk, állandóan fejben vagyunk, azt gondoljuk, hogy csak a gondolataink vagyunk, hogy na, amikor elindul a fejkomment, és tényleg, tehát, hogy valamin mindig agyalunk, és hát a mai emberre meg de főleg, még testbe se vagyunk, mert már nem hányjuk bálába a szalmát, tehát mindig a gép előtt ülünk, mindig gondolkodunk, mindig agyalunk, és hogy olyan, mintha ez beragadt volna, mint a gázbogdán az autókba. Tehát, hogy egy kicsit ugye távol szeretnéd, ha jól értem, segíteni, hogy távolabbra kerüljünk a gondolatainktól, elhiggyük, hogy ettől szabadabbak, másabbak is vagyunk, vagy lehetünk.
Ezért van tele történetekkel a könyv, változás történetekkel is. Például egy nevet csak kiemelnék, a többi közel gondoskodó Rebeka, aki ugye mindig gondoskodni akart másokról, és ez az attitűdje. Bármi van, rögtön hozta a hasmenés kapó elengedésházás kollégájának a széntablettát, hogy segítsen a problémában, de amikor egyszer ez a hölgy itt mellettem, Téradó Zsuzsa, javasolta azt, hogy a délutáni programunk az egy divatbemutató legyen, ahova manökkeneket keresünk, három manökkent, és ugye akkor a három hölgy rögtön el is ment a körünkből, kettőnek pisilni kellett, ugye az egyik az a gondoskodó Rebeka volt, a másik pedig a hagy békén Natália, akit még a saját szülei sem méltattak túl sok figyelemre, ők rögtön mentek a mellékhelyiségre, és elvont intellektuella pedig bele temetkezett a papírjába, és elkezdett vadul írni.
És megjöttek a menekülő utak rögtön, ahova biztonságosan visszahúzódunk.
A két kebelcsoda, az ikrek, azok rögtön föltették a kezüket, rögtön menni akartak a kifutóra, mert hát ugye mellbedobással és csinosan öltöztek, és attraktív megjelenésekre rögtön meg is nyerhették volna, és harmadikként jár nekem virág is bekapcsolódott, ugye jár nekem, azt fejezi ki, hogy ugye a másik, például a férfitől nekem mindig jár valami. És azok, akik tutik voltak, azok rögtön jelentkeztek. Na most a lényeg az, hogy ez a ravasz hölgy mellettem, megvártam, hogy mindenki visszajön. És utána azt mondja, hogy köszönjük a jelentkezéseket, ezekre a profikra mindenképpen szükségünk lesz, de mi szeretnénk teret adni az amatőröknek is, a profik segítségével, hogy ők készítsék fel az amatőreinket, tehát a gondoskodó Rebekát, és mi ezt, őket konzekvensen lehetőség Rebekának, lehetőség Natáliának és lehetőség intellektuellának neveztük, mert az volt a lényeg, hogy ezt a változási folyamatot próbáljuk bennük elindítani. Óriási felháborodás volt, óriási ellenállás, és ami az érdekes az, hogy amikor elmentek próbálni, mégis a plázába be kellett menni, és két órán keresztül csak új szép ruhákat próbálni. Nem kellett a legdrágábbat megvenni, csak az volt a lényeg, hogy ne a szürke 50 árnyalatába, amiben szoktak öltözni, mind a hárman, hanem valami színes, könnyed és csinos ruhába öltözzenek. És ennek a történetet most itt nem szeretnénk elmesélni, a lényeg az, hogy ilyen történetek nyomán, ahova nem tudtak akként belépni, akik voltak, egészen máshova érkeztek el. De nem csak ők, hanem az ikrek is, a két kebelcsoda, meg a jár nekem virág is, mert ők a segítő pozícióba léptek, és ők meg azt tapasztalhatták meg, ugye, hogy a tündöklés úgy is lejár egyszer. Tehát, hogyha elmennek az évek, már nem mindenki engem fog csodálni, akkor is attraktív vagyok. De ők megtapasztalhatták azt az oldalt is, először kényszerből, ugye, mert maguk nem ezt választották volna, hogy milyen, amikor én készítek fel. És a szürke egerekből csináltak varázslatos szép hölgyeket.
Amikor megkérsz nekünk, Laci, ez a valóságban megtörtént, vagy pedig a könyvednek egy részlete, amiben mondasz?
nem a divatbemutatóként történt meg, hanem sokféle módon megtörtént hasonló. A divatbemutatót, mint szimbólumot választottuk erre, mert ezt igyekeztünk a könyvben senkit nem megszemélyesíteni, senkit, hanem tipológiák vannak, rengeteg olyan emberrel találkoztuk, akik ezt megtestesítik, és ez lett tulajdonképpen egy ilyen kis kreált történetből csinálva. De ugyanilyen hasonló történetek tömegeivel találkoztunk, és ahogy kivirult az, aki mindig nyerni akart abban a szerepben, hogy én tudok adni, hogy én nem csak azért vagyok értékes, ami az adottságom, hanem van bennem valami, amin keresztül szebbé tehetem a világot, a másikat, és ez nekem jó érzést ad. Akkor is idézőjesen versenyképes lehetek, ha már elvileg nem leszek versenyképes. Tehát mindenképpen egy tágabb identitás önmagáról. És azoknak is, akik beleléptek ebbe, ami magukban sose léptek volna. Ez a téradás tulajdonképpen, tehát mi téradóként nem megmagyarázzuk a nagy igazságát az életnek, hanem olyan terekbe is engedünk belépést, és lehetőséget adunk, ahova az egyén nem lépne be, mert az elméje, a múltos, aki benne él, nem abba az irányba vinné.
Értem. No, ezek a típusok nagyon érdekelnek engem, hogy tulajdonképpen mik lettek azok a fő típusok, de erről majd zene után fogunk beszélgetni. Most még egy picit a könyvnek egyébként nagyon szép a borítója, és van rajta egy kék karikában 36 plusz. Ez mit jelent, Zsuzsa, hogy téged is megszólaltassunk?
Ez tulajdonképpen egy vicces figyelemfelhívás, tehát természetesen bárki elolvashatja, akit a képe, a címe, vagy egyáltalán a mi ismerettségünk megszólít. De tulajdonképpen annak lenne a vicces felhívás, hogy azért jó, ha az ember egy jó pár évet megélt már, és meglátja egy kicsit a saját működési módját, ráeszmél egy picit arra, hogy mik azok a megszokott gondolkodási mechanizmusaim, azok a megszokott viselkedési formáim, vagy akár a megszokott nyelvjárásom, amit úgy rendszeresen bedobok, ha már ugye ez az ismerem magam címmel, körülbelül hogy fogok reagálni, hogyan fogok visszanyúlni egy-egy helyzetre, vagy hogyan menekülök bizonyos helyzetekből. Tehát, hogy kell egy bizonyos megértés, rálátás a saját múltamra, a saját életemre, hogy azt mondhassam, hogy igen, van, amit most már változtatni szeretnénk, már nem kifelé mutogatok, hogy most ez ezért, vagy azért, vagy amazért történt, ez vagy az, vagy amaz a hibás, hogy most ez történt, vagy az nem történt meg, hanem azt mondom, hogy ez vagyok, ezt megéltem, és szeretnék egy kicsit többet. Szeretnék rálátni, hogy hogy lehetnék több, vagy hogy lehetnék egy kicsit szabadabb, egy kicsit nagyobb térrel rendelkező. Úgyhogy tulajdonképpen ez egy ilyen vicces figyelem felhívás, hogy ha már éltem eleget, amikor ilyen tapasztalataim van, akkor biztos, hogy nekem is valamit adni fog ez a könyv.
Igen, nekem nagyon tetszett a Laci az előbb, ahogy beszélt, az most visszaköszön abba, amit te mondtál, hogy a 36 plusz, hogy már legyen azért élettapasztalatunk, és tartsunk ott az életünkben, hogy van már valami, ami annyira feszít, hogy már fáj. Tehát, hogy valóban néha el kell jutni addig a pontig, hogy az embernek fájjon az életébe bizonyos szituáció, és akarja rajta változtatni, és ahogy mondta Zsuzsa, hogy ne csak kifelé mutogassunk, hanem esetleg belülről magunk is tehetünk ezért valamit. Hát akkor jöjjön most egy kis zene, és Téradó László magamra ébredés, avagy Kankel Orsiék és Zárkózott Jakabék a lehetőség útján című könyvről beszélgetünk tovább hamarosan, Nagy Lászlóval és Nagy Nédrizner Zsuzsával, avagy Téradó Lászlóval és Téradó Zsuzsával. Maradjanak velünk, folytatjuk hamarosan.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és tovább folytatjuk a mai beszélgetést Téradó László könyvéről, Magamra ébredés címmel. Nagy László és feleségével, Nagy Drizner Zsuzsával beszélgetünk a most frissen megjelent új könyvükről. Ugye komoly mentálhigiénés munka tapasztalatai gyűltek most ebbe a könyvbe össze. Folytatásképpen azt ígértük a hallgatóknak, meg magamnak is ezt írtam föl, hogy egy kicsit mesélj, ugye tipikus hősöket, tipikus szereplőket, a nekik megfelelő és rájuk jellemző néven neveztek meg, de hogy tulajdonképpen mi a szerkezete a könyvnek, mi a haladási vonala?
A haladási vonala tulajdonképpen az, amiben benne vagyunk, a ma ember benne van, hogyha körülnéz a világban, olyan képeket lát, viselkedési mintákról, emberekről, akár balra néz, akár jobbra, hogy tulajdonképpen amint volt kezdetben, ugyanúgy lesz mindig, mindörökké elment. Tehát, hogy az emberek általában nem változnak. Még ha változnak is, tulajdonképpen akkor is a lényeg ugyanaz marad, és általában egypólusúak maradnak.
Annyit akarok közbefűzni, hogy az a riasztó számomra olykor tanítás közben, hogy már a 13-4 éves diák azt mondja, hogy tanárnő, fogadja el, hogy én ilyen vagyok. És akkor felszoktam világosítani, hogy ne mondjál le még a változásról. 13 évesen pláne ne. Tehát, hogy ez nagyon jellemző ez a gondolkodásmód, hogy ilyen vagyok, ilyen maradok. Köszönöm szépen.
Igen. És amikor változik is az ember, akkor is nagyon sok ebben a könyvben több falós Erikből, például lesz diétás Erik, az ő is egy szereplő ebben a könyvben. De a diétás Erik ugyanúgy intimitás képtelen lesz, mert hiába lesz párja neki, mert már csinosabb vagy jobb kinézetű. Ugyanúgy az elméjében csak azzal tud foglalkozni, hogy mit kezdjek az egészséges táplálkozással. És az összes szabad idejében azzal foglalkozik, hogy egészséges módon éljen, önsegítő csoportban segítő legyen, de az, hogy például hogyan figyeljek a feleségemre, hogyan figyeljek a csöpp kis gyerekemre, és hogy hogyan éljem meg vele legalább azt az intimitást, mint amit a mérlegemmel megélek este, amikor megsimogatva ráállok, és várom, hogy tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken, hogy a lényeg valahol kiesik. Az a mély kapcsolódás, a mély egység, az ugyanúgy nem valósul meg. És hogy az tényleg ma azt is lehet tapasztalni, hogy már fiatalon is olyan szintű kalickába zártság van önmagamról való tudás, ami megmondja, hogy ez vagyok. Még korábban természetes volt, hogy lehetek ez is, az is. Lehetek a legkisebb fiú is a mesébe, vagy a legkisebb leány, aki előtt nyitva van a világ, és elmertek. Ma már nagyon hamar kockába zár az elménk, és a kockát meg is akarjuk, vagy meg is akarja tartatni velünk.
Tehát akkor tulajdonképpen a könyvnek az első történetei, azok ezek a kalickába zárt utak, családok, emberek, szereplők, akik próbálnak változtatni, és sikerül nekik, vagy nem sikerül. Ugye a változás útjáról itt beszélgettünk veletek a zene alatt, hogy valami irgalmatlan módon félünk. Hogy zajlik ez a folyamat ebben? Hogy tudtok ti segítséget adni? Hogy tudsz segítséget adni ebben a könyvben?
Az, hogy olyan képeket idézünk itt meg, amivel nem biztos, hogy az ember, a hétköznapi ember az élete útján találkozik. Mert nagyon sok ember leéri úgy az életét, hogy mély változási folyamat képeivel nem kerül érintkezésbe. Tehát van itt egy pár olyan történet, egy nagyon mély változás történet, amikor egy gimnáziumi osztálytalálkozón a 34 éves Kankelósi, aki egy intellektuális menő nő, de a párkapcsolatokkal valahogy nem jön össze neki, találkozik a régi osztálytársával, zárkozott Jakabbal, vagy Jakussal, kétessel, Jakus, aki hogy hunyolták őt a gimnáziumba, aki hirtelen felvette a nyitott Jakab nevet, és megváltozott, és kinyílt az élete, egy válás után szépen kinyílt az élete, és ő kezd el mesélni Orsinak, Kankel Orsinak a változási folyamatairól. Ennek nyomán Kankel Orsi itt találja magát, először csak a virtuális elengedés házában, egy kép a képen konzultáción, ahogy is az a kép, ugye itt amikor konzultálunk, mint ahogy mi is beszélünk most a Zoomon keresztül egymással, magunk képét is látjuk. És nagyon sokszor az ember elveszik a külső kontroll képeibe, a külsőt megfigyelem, akkor azt tudom majd uralni. De közben nem veszem észre a sajátomat. És hogy nagyon fontos, hogy az olyan képek is bejöjjenek, és itt a konzultáció, kép a képben konzultációk, mint téradóként is, ezekre utalunk mindig vissza. Hogy figyeld meg a tiédet is. És mivel a legelső az, hogy kívül figyeljük meg, ezért nagyon fontos, hogy beessenek olyan képek a látási mezőnkbe, ahol mérhető változásokat látunk. És ha valakinek ez nem adatott meg, például olyan környezetben él, ahol mindenki ugyanazt ismétli, mint ahogy megszokott. A könyv során olyan történetek vannak, amiből tényleg sokszor az embernek leesik az álla. Hogy nem csak egy pici változás, hogy ez ilyen volt, most olyan lett, hanem annak a folyamata is le van írva a félelmekkel, az ellenállásokkal, a visszabukfencekkel, de az előremenésekkel együtt is. És ezeket szeretnénk plasztikussá tenni, hogy az is hozzáférhessen, aki esetleg személyesen nem élt át, tehát hogy egy ismerős, egy barátja, egy társa, a társában mérhető változás történt.
Ha jól értem, akkor a könyvben vannak olyan minták is, amelyekben esetleg bemutatjátok, hogy miért nem sikerül egy változás, illetve olyan is, amiben azt mutatod be, hogy hogyan sikerülhet. Tehát vannak negatív minták is, hogy lehet elbukni ezen az úton, amikor nem sikerül kiszabadulni a saját eddig megszokott és már nagyon feszítő helyzetünkből, illetve hogy hogyan lehet ezt meghaladni. Tehát negatív-pozitív utak láthatók.
Az a lehetőség itt ebben a könyvben, hogy még azt sem nagyon erőltetjük, hogy negatív meg pozitív, hanem ez a termék, ahogy folyik. Vannak az első harmada a könyvnek, az arról szól, hogy körbenézünk a világunkban, és különböző történeteken keresztül, mint például Dr. Assertive Essencia, az egy pszichoterapeuta hölgy, aki roppantul kézbe tartja az életét, a munkáját, és például ott van mellette a Szabadna Dénes, a férje, aki az alkalmazottja és személyi titkára egyben, egy határozatlan, egy tutyimutyi férfi, és megnézzük azt, hogy például az ilyen életekben is, hogy hogy folynak ezek a dolgok. Vagy doktor, csak a kicsi Béla, románca, úgyis van írva a könyvben, hogy románca, tehát hagy békén Natáliával, aki a szociológia doktora, de egész gyerekkorában nem kapta meg a szüleitől, amit szeretett volna, tehát kevés pénzük volt, jelzálogó volt Istől, és ő mindig vágyott, hogy majd megkapom, ez volt a szlogenje, és amikor felnőtt, akkor kiderült, hogy már észrevett, hogy nem kaptam meg, ezért majd megkapják az én gyerekeim. És ezt is nagyon sokszor látjuk, hogy azokat a mintákat különböző történeteken keresztül fel vannak itt tüntetve, teljesen természetességgel, meg így működnek, és nem is mondjuk rájuk, hogy rossz. Abból a képből élnek, ami a hozott anyaguk. A társadalmunk hozott anyaga az ilyen. A második harmadtól, tehát utolsó két harmadban pedig a változási folyamatok, hogy azok, akik közülük mégis elindulnak, azokban ez hogy zajhat le? Hogy hat rájuk vissza azt, hogy például olyanokkal is kapcsolatban vannak, akik ennek az ellen érdekeltjei. Például a Kanker Orsi a főszereplőnek, a legjobb barátnője, a nagycsaládos két csével, nagycsaládos Júlcsi. Na most a nagycsaládos Júlcsitól kérdezi a Kanker Orsi, hogy mi a női beteljesedés, ugye, mert ő neki már van a gyerek is, család is, férj is, minden, szexualitás is, minden, és a nagycsaládos Júlcsi pedig roppantul irigyli az Orsit, a Kanker Orsit, a szabadságáért, hogy háromszor mehet nyaralni, hogy kreatív munkahelye van, hogy van szabad ideje, azt csinálhat, amit akar, de hogy amikor ez a Kanker Orsi elkezd változni, akkor a nagycsaládos Júlcsinak ez egy hihetetlen frusztráló dolog lesz, mert ő nem változik. Ő azt látja, hogy csak beszűkül az élete, csak a gyerekek, pelenkázás, rendbetétel, kajakészítés, mosás, főzés, takarítás, intimitás nulla. Ezekre szeretnék, hogy ez nem negatív. Egyszerűen ezekből a képekből élünk, ilyen hozott anyagokkal, de hogy hogyan lehet, amikor indulok, hogyan lehet ezen az úton tovább menni? Hogyan lehet meghaladni a visszahúzó erőket? Vagy hogyan lehettek az én képem olyan a másik számára, hogy őt is inspirálja? Hogy ezeknek a történeteknek egy folyamatát, nem csak kiragadottan, hanem egy
példán keresztül.
Végig kísérésre két embernek az életén, a Jakabén és az árkozott Jakabén és a Kankel Orsén keresztül, így több emberrel kapcsolatban ki lesz bontva.
Ugye mind a ketten a valóságban is ebben foglalkoztok, ebben a segítéssel és ebben a téradással. És Zsuzsa, hol vannak azok a tipikus utak? Ugye Laci mondta, hogy ezeket igyekeztek bemutatni. Mikkel szembesül, milyen nehézségekkel szembesül az, aki esetleg elindul egy ilyen változási úton?
Hát az elsődleges, hogy a saját képével szembesül, sokszor azzal, hogy talán én erre képtelen vagyok. Hogy talán ez nekem nem megy, talán ez nekem mégsem megy. Vagy én már próbáltam, vagy nincs igazán, hogy Laci is említette, nincs igazán a környezetemben olyan kép, akire támaszkodhatnék, vagy amit láthatnák, hogy tényleg nála is működött. Úgyhogy az elsődleges ez, hogy ezeken keresztül menni. Ezért is nagyon fontosnak látom én is, amit Laci is mondott, hogy amikor egy online konzultációban ez folyamatosan kísérve, ezekre újra és újra vissza lehet térni, hogy melyek azok a feltörő, mélyen ülő, talán saját magának sem megfogalmazott mondatai, amivel a saját útját tulajdonképpen zárja le, vagy saját magának tesz keresztbe. Ugye, és sokszor ez a beszélgetések folyamán, vagy nyomán jönnek ki, vagy bukik ki egy-egy olyan mondat, amit ő lehet, hogy nem is tudatosított eddig magában, vagy egy olyan arcmimikában egy változás, amit ugye visszautalunk, hogy nézze meg a kis képen, hogy hopp, akkor itt neki van valami egyéb hitrendszere, vagy hitvilága, amit nem igazán tudatosított, és talán ezért nem megy tovább, mert mintha két dolgot akarna egyszerre, vagy állítana saját magának egyszerre. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezek előjöhetnek, vagy kibukhatnak, mert ugye az első ilyen gátak, hogyha eltűnnek, akkor végre azt mondhatom, hogy ó, tényleg, hát lehet, hogy van mégis egy lehetőség, lehet, hogy ez mégis lehetség. És akkor ott kezdődik egyáltalán, hogy akkor mit is teszek azzal, hogyha ez számomra is lehetséges.
Én itt, hogy beszélgettünk a zene alatt, Laci mondta, meg te is utáltál rá, hogy aztán, amikor egy ilyen változás elindul, mert mégiscsak kivetül egy olyan kép, hogy lehetek más, akkor általában nem rögtön boldogsággal zárul, hanem ijedelemmel zajlik. Mi ez az ijedelem? Amit gondolom a könyvön keresztül is nagyon jól lehet látni a példáitokon keresztül. Tehát milyen riadalommal szembesül az, aki elindul ezen az úton, Laci?
Azzal, hogy a hozott anyagunk az mindenképpen tart bennünket. Tehát akinek érzem magam, például a gondoskodós Rebeka, ha vagyok, akkor az, hogy én gondoskodok másokról, az mindig többet ad arra, mint hogyha rólam gondoskodnának, mert nekem van. Tehát tudok adni, lehet, hogy belülről nagyon kevés van, de legalábbis azt a részt mutatom meg, amiben nekem van. És azért elfogadható vagyok, mert ez egy olyan szerep, amit el tudok fogadni. De ez a gondoskodó Rebeka, amikor életében először eljut egy kényeztetős wellness hétvégére, és először masszírozzák, és felhívja a társát, aki a Jakab volt, a zárkozott Jakabból lett nyitott Jakab, akkor először azt mondja, amikor megkérdezi Jakab, hogy milyen volt a masszázs. Akkor azt mondja, hogy hát, ez kicsit nagyon nehéz volt, mert arra koncentráltam végig, hogy milyenek a fogások, hogy amikor megjövök, akkor majd rajtad is bemutassam, vagy neked is megcsináljam. És hogy nem tudtam ellazulni. Hogy teljesen természetes, hogy az elején mindenhol csak ebből tudjuk nézni, és hogyha ezt elengedném, akkor ott feküdnék egy masszázsasztalon kiszolgáltatva, és azt hívja, hogy én nem vagyok oké, nekem a testem se oké, meg fognak érinteni, mit fog gondolni rólam a masszőr, meg eleve az, hogy elmenjek egy wellness hétvégére, a gondoskodó vagyok, nincs benne a lehetőségeimben. Hogy olyan szinten félelem jár át, amikor elengedem a biztos hozott tudásomat, hogy az a páni félelem, ha nem is az első pillanatban, de a másodikban, a harmadikban a legtöbb embert visszadáncolásra készíti. És itt ezek folyamatokat írjuk le, hogy hogyan lehet, amikor ezt megtapasztalom, hogy visszatáncolok, mert visszatáncolok. Nem lehet azt elvárni egy embertől, hogy egyből megtalálja a gordiuszi csomó átvágását, hanem nagyon sok kis, mint a labirintus, vagy az ősi szimbólumok, a labirintusok, hogy ott is tévelyeg az ember. De nem mindegy, hogy van-e tér a tévelyegésre, vagy egyszerűen azt az elmét hozzuk magunkkal, ami folyamatosan minősít, és nem engedheti meg nekem a bukást. Akkor már inkább a bezárt kontroll, mert azt uralom. Ott tudom, hogy képes vagyok.
Tehát akkor ebben a folyamatban azért el kell fogadni azt, a változás folyamatában, hogy ki akarok szabadulni, hogy igenis lesznek rossz érzéseim, lesznek sikertelen kísérleteim, nem biztos, hogy komfortosan fogom érezni magam, de bízni kell abban a belső képben, vagy erőben, ami majd a téradás végén vár engem, vagy folyamatán át segít.
Legtöbbször azért itt nem csak az van, hogy a végén vár engem, hanem az nem vinne tovább, hanem az, hogy vannak pillanatok, amikor az ember megadja magát, vagy átadja magát annak, hogy belelépek abba, amit nem tudok kontrollálni, és ott hihetetlen felemelő pillanatok is keletkeznek. Vannak alfejezet címek, például a tisztázódás tisztása, ahol az extázishoz semmi sem kell. Amikor ez a Jakab megéri élete első mély extázisát, hogy már nem az vagyok, aki voltam. Hogy nem az visz engem tovább, hogy elhiszem, hogy majd akkor. Aha. Mert van egy szereplőnk, és nem tudom, ez itt mennyire szabad, de őt úgy hívják, hogy Kegyes Frigida.
Szabad.
A Tőcs még Ivónak a feleség, ez egy jellegzetes felállás, hogy überkegyes lesz valaki, egy olyan ember, akinek például a csontalkoholista a férje. És hogy a Kegyes Frigida útja elvileg a mennyországba vezet, ugye, mert a kegyességnek ez a lényege. De a viccesen ott fel van írva, hogy gyakorolni kell egy csomó olyan hozzáállást az élethez, és csomó olyan szenvedésnek a megélését, ami után egyszer majd néhány ismeretlen érzés meg lelkiállapotot, mint az örömöt, az egységet, és itt majd ott akkor meg fog tapasztalni. Na de hát ez az út nem lehet elegendő ahhoz, hogy egy embert egy életen keresztül átvigyen, mert nekem itt és most van szükségem annak a visszajelzéseire, hogy azon az úton járok, ami oda visz. Tehát nekem az, hogyha az örömre való képtelenség a fő jellemző, mint ami a Frigidára azt jelenti, akkor engem csak az fog a mennyország felé vinni, ha időnként belekóstolok az örömbe. Hogyha képes vagyok megélni azt, hogy elengedett lehetek. És hogy ezeknek az ajándék, amikor letérek a biztos kontrollálható útról, azt is jelenti, hogy az erőmet most már nem annak a kontrollálására kell fordítani, ami lenyom. Tehát gyakorlatilag olyan, mintha erőtelen lennék, mert minden erőmet kidobom. Hanem megmarad egy csomó erőm, fel leszek töltve, mintha fel lennék villanyozva, és az öröm az olyan, amikor teljesen fel vagyok töltve, amikor erőm teljébe vagyok. A kreativitás is akkor jön meg, és egy csomó minden visszajelzés érkezik, és ez az, ami az úton tartatja az embert. Hogy kapok olyan visszajelzéseket, hogy jó élni. Hogy kapok olyan visszajelzéseket, hogy áldott vagyok, hogy szeretem az életet, hogy egységet élek meg. Aztán utána az elme vissza akar vinni a másikhoz, de hogy csak ezek, amik az úton tarthatják az embert, hogy itt és most megélhetem, hogy amikor elengedem a kontrollt, amikor belelépek egy olyan térbe, amit nem tudok kontrollálni, egy olyan útba, akkor valami csodálatos dolog történik. És ezért nem baj, hogyha az ilyen belelépések kísérettel történnek, mert hogyha a csodálatos dolog utána páni félelemmel párosul, és kontroll kísérletekkel, akkor lehet, hogy az ellenkező irányba viszi vissza az embert. És itt ezek szépen le vannak írva folyamatában, hogy mit jelent az, hogyha nem marad ebben egyedül az ember, ilyen képekkel továbbra is meg lesz támogatva, mások képeivel, hogy nekem is lehetséges, hogy én is megyek tovább, és hogy természetes az, hogyha ebben van egy-két buktató.
Csodálatos mindez. Én azt gondolom, hogy elég jól felkeltettük sokak érdeklődését, hogy hogyan szabadulhatnak ki a saját kalodájukból, ami ugye a riasztó út, ahogy elmondtátok, de hogy nem kell megvárni a végén lévő csodálatot, hanem ez közben, ahogy elengedjük ezeket a szoros gyeplőket, már bekövetkezhet. és hát ezen az úton akár ez a könyv, akár egy segítő vezetés is támogathat bennünket. Laci, hogyan élted meg ennek a könyvnek a megszületését?
Hát én nagyon nem terveztem könyvnek az írását, az az igazság, hogy rengeteg könyvet olvastam az életemben, mindenféle területen, és azt vettem észre, hogy információval el vagyunk áraszló. Tehát azért is a mi nevünk itt a Elengedés házában Téradó László, Téradó Zsuzsa, mert hogy viszont tér sokszor kevés van. Még most is egy spirituális hétvégén voltak ismerőseink egy elvonuláson, és azt mondták most éppen a napokban, hogy annyi volt az információ, hogy a végén a csendre nem is maradt idő, szinte semmi. Azt megtanultuk, hogy hogy töltsük meg a teret. Az az igazság, megírni való lett volna, mert élmény olyan, hogy bőven volt, de a készítésem nem volt nagyon erős, mert hogy mindig töltjük a teret. Újabb információval, de a teret közben nem éljük meg, és nem veszük észre. És hogy azt vettem észre, hogy viszont ebből a típusú, ami mégis arra készített, hogy leírjam, hogy ebből a típusú megközelítésből kevés van, ami kontrasztot ad, és a legszélesebb spektrumtól, tehát a tudományostól az egyszerű emberig, a spirituálistól az ateistáig, a kereszténytől az ezoterikusig, és hogy minden típusú ember megjelenhet benne, nem lesznek mégse egymás felé polarizálva, hanem mindegyiknél megnézik, hogy vezetett az út ahhoz, hogy meghaladjam azt, amiben vagyok. Ez egy humoros köntösben íródott, és a végig a térre utal. Tehát, hogy arra a térre, ami körülvesz bennünket, és nem arra, hogy definíciókat leírjunk, hanem inkább a tágasságra mutat, ami minden embernek ez a nevével, amit itt az Elengedés házában is kapnak, hogy lehetőség, egy multidimenziális valóságra hívja fel a figyelmét, az egyfókuszú vagy a polarizált egysíkúságunkkal kapcsolatosan is.
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Minden, ami ihletet legyen, az egy csodálatosan elkészített étel, bútor, festmény vagy egy könyv. Az, ha ihletett, akkor valahonnan az égi világból jön felénk. No, hát egy utolsó kérdés, hogy hol lehet ezt megvenni, vagy hozzájutni 252 oldalban ennek a téradásnak, hogy lehet a nyomára bukkanni?
Alapítványunknál lehet ezt beszeretni, és az Elengedés háza honlapján lehet vagy egy e-mailt küldve tulajdonképpen egy kérést felénk megfogalmazni, hogy akkor egy kötetet szeretne, vagy több kötetet szeretne valaki.
Budapesten, Debrecenben, meg még egy-két helyen az országnak vannak olyan helyek, ahol személyesen is át lehet venni, vagy pedig a postázás lehet megoldani innen Noszvajról, és a loroalkukac@elengedeshaza.hu e-mail címen lehet megrendelni.
Nagyon szépen köszönöm, és kívánom, hogy legyen áldott ez a könyv, és adjon sokaknak teret, vagy indítson el sokakat azon az úton, hogy erre a térre rátaláljanak a korlátaink helyett, mellett. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm a beszélgetést.
Mi is köszönjük szépen, minden jót kívánok neked is.
Nagy Lászlóval és Nagy Nédizne Zsuzsannával beszélgettünk egy most született friss könyvről. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.